Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. A mi bűnbánati úrvacsorára felkészítő Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, telve van hálaadással a mi szívünk, Urunk, míg a bűnbánati héten is, mert Urunk, te nem veszed le rólunk a te szemeidet, nem vonod meg a te közelségedet mi tőlünk, sőt, inkább hívsz bennünket. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. Urunk, mennyire jól ismersz bennünket, hogy a lelkünkkel kell, hogy foglalkozz. A világ foglalkozik a külsőnkkel, foglalkozik az adottságainkkal, mindazzal, ami van és amink nincs. Légy érett, te áldott, Urunk, hogy te a lelkünket akarod most is szeretni, betölteni, megtisztítani és megújítani. Ezért is van hálaadás a szívünkben, Urunk, hogy készülhetünk a pünkösd ünnepére, a Szentlélek Istennek a jelenlétébe készülhetünk, és hívhatjuk őt, hogy jöjjön, és töltse be most is az Isten tisztelet órájába mindnyájunknak a lelkét, a belső emberét. Úr Jézus, nekünk a Szentlélek Isten templomainak kéne lennünk, és te jól tudod, hogy hányszor mi van a lelkünkbe. Van, amikor fájdalom, jajszó, könnyek, van, amikor indulatok, elégedetlenségek. Ó, Úr Jézus, kérünk téged, hogy szenteld meg a te igédet, hogy az megtisztíthassa a lelkünket, és engedd meg, Urunk, hogy a Szentlélek Isten temploma épülhessen bennünk. Így könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, könyörgünk a bűnbánati hétért, esedezünk, Urunk, hogy áldásod legyen a pünkösdi úrvacsorai közösségünkön. Kérünk, légy itt közöttünk, és szólj hozzánk lélekből lélekig. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, áld meg Isten tiszteletünket. Jézus nevében. Amen. Kedves testvérek, Istenek igéjét szeretném felolvasni, ugyamint az írva található Ezékiel próféta könyvének 36. részében, a 25-től a 27-ig terjedő versekben, és a 37. rész első 9 versében. A gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, ember, fia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beboríklak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a léleknek, prófétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr, négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe. hogy életre keljenek. A Zsoltároknak könyvéből idéztem az Isten tisztelet elején, nagyon sokszor szoktam ezt az igét mondani, Isten tiszteleteknek a kezdetén bevezetésképpen, hiszen nagy igazságot hordoz a Zsoltárosnak ez az ige verse, Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel. Gyakran szeretne az ember elfeledkezni arra, hogy miből vétetett, és hogy mivé kell, hogy legyen. Nagyon sokszor szeretnénk elrugaszkodni a valóságtól, a realitástól, aztán az Úr mindig gondoskodik arról próbatételek között, vagy éppen ravatalok mellett, vagy betegség idején, hogy újra és újra átgondoljuk, újra és újra eszünkbe jusson, hogy porból formáltattunk. A teremtés történetének a kezdetén halljuk azt, hogy az Úr megformálta az embert a földnek porából, és hát megvolt a test, de az csak test volt, anyag, fizikum, és aztán az Úr bele lehelte az élet lehelletét, és így lett az ember élő lényé, az eredeti héber arám szöveg szerint lélegző lényé. Hogy ez azt jelenti, kedves testvérek, hogy bárki bármit is gondoljon a teremtésről és az élet titkáról, Isten nélkül nincs élet. Ő belőle származik, ő adja úgy a biológiai létet, amire ebben a földi világban megszülethetünk, de Isten sokkal nagyobbat készített nekünk, ez pedig a Szentlélek által való újjászületett élet. Amikor az Isten szent lelke az emberbe lakozást vesz, és elkezdi belülről formálni az életünket. Számunkra ez egy titok, mint ahogyan a teremtés, úgy az újjászületés is. Mennyire nagy titok egy gyermeknek a világra jövetele is. Mennyi ideig várjuk, teljesen izgalomba van az ember, hogy mikor, hogy hogyan, hogy milyen módon. És az időpontokat az Úr nem bízza ránk, nagyon sokszor nem is akkor jönnek világra a kisbabák, amikor az időpont ki van írva. Rendkívül sok izgalom párosul ezzel, de kedves testvérek, nem elég, hogy számon tartsuk a születésnapunkat. Isten valami egészen különlegeset készít nekünk pünkösd ünnepében is. Mégpedig azt, hogy elveszi tőlünk a kőszívet, és 20 szívet ad nekünk. És azt mondja az Úr, azt ígéri, hogy az én lelkemet adom belétek, hogy élővé legyetek. Hát milyen is ez a kőszív? Hát talán ez az, amiről nem is kéne, hogy olyan túl sokat beszéljünk, mert hiszen nagyon sokszor a hétköznapokban ettől szenved az ember a legtöbbet, amikor a kőszívvel találkozik, vagy amikor mi magunk vagyunk kőszívűek. Nagyon fájdalmas dolog ez a kőszív, merev, kemény, gyakorlatilag azt is mondhatnánk, hogy külsőleg ránézve halott, mert annyira kemény, hogy mozdulatlan. Nem lehet kimozdítani, megrögzött, merev, és mondhatnánk még. És nagyon sokszor az embernek a személyiségévé válik ez a kőszív, hogy nem tud engedni, hogy nem tud idomulni, hogy nem tud szeretni, és ez a legnagyobb fájdalma az Istennek, amikor a kő szívre rátekint, mert nem tud mozdulni, nem tudja mozdítani Isten. Nem reagál az Isten megszólító szavára, nem reagál a fájdalomra, a fele barátjára, hanem kívülről úgy tűnik, minthogyha egy élettelen lenne kő szív. A bűn teszi ezt az emberrel. Megkeményíti az ember lelkét, és minél többször átlépjük a bűnnek a vonalát, a határát, minél nagyobb hatalmat vesz az ember életén a bűn, annál inkább gátakat átlépő emberekké válunk, nem véletlen az a fogalom, hogy gátlástalan, gátak nélküli emberekké válhatunk nagyon könnyen, amikor lelkiismeret furdalás nélkül lépjük át a szeretetnek, az irgalomnak, a megbocsátásnak a határait. És az Úristen azt mondja, hogy ő ezt nem szereti nézni. Tudjuk jól, hogy van, amikor, ha valaki szereti is a természet filmeket nézni, hát én úgy vagyok vele, hogyha eljutok odáig, hogy már az oroszlán az antilopnak a sarkába van, és már éppen vetődni készül, akkor elkapcsolom, mert onnantól már nem érdekel ez a történet. Tehát amikor ragadozóvá válik, azt már nem szereti az ember végignézni, hogy mit tesz a másikkal. És hát kedves testvérek, hogyha lehet ilyen nagyon szerény párhuzamot vonni, Isten egyszerűen nem tudja végignézni azt, amikor az ember kőszívvel él, hogy mennyi pusztítást tud a kőszív véghez vinni családi életekbe, gyermekek között. Gyermekeknek is lehet kőszívük, nagyon kegyetlenek tudnak lenni egymáshoz, és szeretetlenek megtorolni azt, ami neki valahogyan nem sikerült kiközösíteni a másikat. Tehát egy szóval a kőszív gyakorlatilag nem hogy bűnös szív, hanem magában hordozza a bűnnek az átkát is, mert hiszen a kőszív, mivel merev, nem mutat életjeleket az Isten világa számára, ezért az Isten nem tud vele mit kezdeni. Mit akar kezdeni az Isten a kőszívvel? Tiszta vizet hintek rátok. De a keresztség jut eszünkbe. Mennyire gyönyörű, amikor Isten a keresztségben megmutatja az új utat, a kegyelemnek az útját, az újjászületésnek a fürdőjét. De itt, amikor hangsúlyozza Ezékiel próféta könyvében Isten, hogy tiszta vizet hintek rátok, itt egyfajta tisztasági mosakodásról is van szó, hogy meg akarlak titeket tisztítani ebből a kemény szívűségből, el akarlak titeket választani ettől a kemény lelkületű világtól. 20 szívet akarok nektek adni. Hát kedves testvérek, a mai világban már szinte majdnem, hogy rutin számba megy a szívműtét. És tudnunk kell, hogy az Úr Jézus adta oda a maga életét, ő a donor, ő adja a szívet, amit nekünk az Atya be akar ültetni. El akarja venni a kőszívet, és azt mondja, hogy az én egyszülött fiamnak a lelkét akarom beléd helyezni, hogy végre érezd azt, amit én érzek, lásd, amit én látok, és járj úgy az életben, ahogyan én szeretném. A kőszívből nem lesz semmi, de amit Isten ad, az a hús szív, az Istenhez igazodó, Isten felé kívánkozó, Istent követő szív lesz. És így lesz ez a szív az életnek az örököse, az örök élet hordozója, mert nem e világból van, hanem az Isten ajándéka. Hát kedves testvérek, arról olvasunk, hogy Ezékiel prófétát az Úr lélek által elragadta, és letette egy völgybe, ami tele volt csontokkal. Azt is mondhatnánk, hogy a lélek egy temetőbe viszi el Ezékiel prófétát. És azt a feladatot kapja, hogy sétáljon, járkáljon e csontok között, és vegye őket szemügyre. Hát ez nem egy túl jó feladat, mondjuk ki őszintén. Temetőbe, amikor kimegyünk a szeretteink sírjához, akkor is nagy lelki erőt kell, hogy vegyünk magunkon, mert nehéz nekünk megállni azok mellett a hamvak mellett, azok mellett a koporsók mellett, amelyekbe tudjuk, hogy bár lent a földben, de mégis a mi drága szeretteink nyugodnak és pihennek. Ezt el is fogadjuk értelmileg, de a lelkünk a gyászmunka folyamatában nagyon nehezen tudja ezt elfogadni, hogy akit annyiszor megöleltem, aki annyi jelét adta annak, hogy szeret, akinek olyan jó volt a szemébe belenézni, olyan sok erőt adott, mikor megfogtuk egymás kezét, és most ez véget ért. A temetőbe kimenni egy próbatétel, egy lelki próbatétel, hogy mit látunk mi a temető kertjébe. Ezékiel végigmegy, a lélek elragadja, és ott a temető kertjébe, kedves testvérek, ő nem lát mást, csak csontokat, halált. Hát kedves testvérek, itt nem más lát Ezékiel, mint azt a választott népet, amely az Isten népe, amely az élet örököse, amely választott nép Ábrahámban hordozza az üdvözítőnek az ígéretét, és mégis ez a nép most teljesen halott. A babiloni fogságba vitetett el a népnek a nagy része, a templom lerombolva, meggyalázva otthon. Itt a babiloni fogságba ugyan lehet házuk, élhetik a maguk kulturális gazdasági életét, nagyon sokak elég szép karriert futnak be, ha feladják a vallásukat és a hitüket, ha megszakítják a kapcsolatot az élő Istennel, virágzó és pompás élet adatik nekik Babilonba. Igaz, hogy elveszítik a rokonságot, elveszítik a rituális vallási közösségüket, de élhetnek szép életet. De a lelkük gyászt hordoz, a lelkük tele van fájdalommal, a lelkük tele van olyan emlékekkel, ami nem hagy nekik nyugtot. Ez a nép az élet ígéretét kapta, de most olyan állapotban van, hogy Isten úgy tekint rájuk, mint a halottakra. Nem ez az első ilyen eset, a Jelenések könyvében is fogunk arról hallani, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Látszólag jól vagy, rendben vagy. Ha az orvos megmérné a vérnyomásunkat, akkor nagyon jó lennénk. Épp a délelőtti Biblia óra után be kellett, hogy lépjek a házi orvosi rendelőbe, csak receptekért, ez kegyelem. És hát addig unszolt, míg megmérte a vérnyomásomat, mert hogy már régóta nem tudott erre rávenni, és azt mondta, hogy tökéletes. Hát mondom, hogy ne lenne az, hát Biblia óráról jövök. Hát hogy ne lenne az? És hát meg kell ragadni minden alkalmat a bizonyság tételre. És kedves testvérek, ki az, aki karban tudja tartani a mi életünket? És itt a belső életre gondolok. A külsőt majd az emberek úgy is megítélik. Camus egyik drámájában arról beszél, hogy ő már a legrosszabbon úgy is túlesett az emberek ítéletén, ezért már ő nem fél az Isten ítéletétől, mert tudja, hogy Isten irgalmas, igazságos, a bűnt gyűlölő, de a megtérő fölött kegyelmes és szerető Isten. Nem úgy, mint az ember, aki kemény lelkű, és még a bűnét is elítéli a másikban. Tehát, amikor Ezékiel látja ezeket a halott csontokat a temető kertjébe, akkor ő nem lát reménységet. Ő azt látja, hogy itt most már vége mindennek. És ez az ige szakasz minket hadd rázzon fel egy kicsit, hogy mi, amikor kimegyünk minden nap az életbe, mikor reggel felébreszt minket az Úr, akkor vajon hogyan látjuk az életünket, hogyan látjuk az aznapi teendőinket, hogy tekintünk rá, mikor ránézünk az emberekre, ránézünk a családunkra, akkor mi jut eszünkbe? Ezért ilyen reménytelen volt, reménytelenséget látott, mikor ránézett az övéire, halált látott, élettelenséget. És de jó, hogy az Úr is kimegy oda, ahova minket vezet. De jó, hogy Istennek van útja oda, ahol mi járunk. És de jó, hogy Isten másképp látja azt, amit Ezékiel látott. Az Isten azt látja, hogy itt lélekre van szükség. És azt mondja a prófétának, hogy embernek fia, prófétálj. És Ezékiel elkezd engedelmeskedni. Mikor szent lélekre várunk, az első legfontosabb lépés, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Uram, te mondd meg, hogy mit tegyek. Nagyon jól tudjuk, hogy a Péter apostol püngösd íge hirdetése alkalmával közel 3000 lélek volt az, aki megtért. Azt is mondhatnánk, hogy irigylésre méltó prédikáció, hogy egy alkalommal 3000 ember átadja a lelkét. A Szentléleknek egy csodálatos munkája volt ez. De ezek az emberek azzal kezdték el az ő keresztény életüket, hogy megkérdezték, atyám fiai férfiak, mit cselekedjünk. Pünkösdre várva van-e alázat bennünk? Urunk, mit szeretnéd, hogy cselekedjünk? Hogyan tudjunk kedvesek lenni neked? mit tegyünk, hogy miénk lehessen az Istennek megígért ajándéka a Szentlélek, mert Szentlélek nélkül nem lehet betöltetni mennyei erőkkel, nem lehet megújult életet élni Szentlélek nélkül, nem lehet újjászületni Szentlélek nélkül. Szentlélek nélkül nem tudjuk megérteni az ígét, mert Szentlélek által ihletett. Szentlélek nélkül koppan, Szentlélekkel megnyílik, és úgy szól, ahogyan régen te szólt. És ez a kegyelem, hogy Isten ma is épp úgy szól hozzánk, Szent Lelke által. Szentlélek nélkül hiába járulnánk az Úr asztalához, mert az Úr Jézus azt ígérte, hogy Szent Lelke jelenlétében lesz mi velünk közösségben az úrvacsorai közösség idején. Milyen nagy kegyelem, hogy az úrvacsorai közösség nem egy emlékvacsora, nem csupán emlékezünk arra, hogy Jézus mit tett értünk, hanem Szent Lelke által munkálkodik. Majd itt is kijön a sorok közé, ott fog várni bennünket, ahol a kenyeret és a bort majd átadják nekünk, és olyan nagy irgalma az Úrnak, hogy amikor ránk tekint már most ezen az estén is, ő nem azt látja, hogy halottak vagyunk, nem azt látja, hogy mik a bűneink, annak is tudatába van, mert szelíd szemed Úr Jézus jól látja minden vétkemet, de ő azt látja, hogy mivé lehetünk a lélek által, ha tudjuk hívni, ha tudjuk várni, ha engedelmeskedni tudunk neki. Ezékiel elkezd prófétálni, úgy tesz, hogyan az Úr mondja, a négy égtáj felől jöjj elő lélek. Vagyis a lélek mindenütt jelen van, mindenütt megtalálható. Az Ószövetségben egy időre adatott, más emberré lettek, akik megkapták, de nem az egész életükre adatott, nem teljes egészében lettek a hordozóivá, hanem egy bizonyos feladatnak a végrehajtására kaptak erőt felülről. A lélek által kaptak kijelentést, ezt láthatjuk akár Illés próféta életében, a próféták életében. Mennyire csodálatos, amikor az Aksimeon a lélektől indítva fog majd felmenni a templomba, és annyi sok kisgyermek közül a Mária karjába pihenő Jézusban fogja meglátni azt, amiről vallást tesz, hogy látták az én szemeim a világ üdvözítőjét. A Szent Lelket kapó ember tud úgy látni, ahogy Isten látott ott, abba a pusztaságba, ahol Ezékiel próféta csak halottakat és csontokat látott. Kaptunk-e már ilyen látást? Tudunk-e így látni Isten kegyelme által, hogy nem csak a rosszat veszem észre, nem csak a halál jelenlétét érzékelem? Hát kedves testvérek, akkor bárki eldobhatná magától ezt a földi életet. Tele van próbatétellel, szenvedéssel, olykor-olykor egyre sűrűbben, hogy az esztendők telnek betegségekkel. Hát minek ez az élet akkor? Ha ennyi fájdalommal jár, és a végén még meg is kell halni, ugye mennyire más látni az életet Jézus Krisztusban? Hogy az életünknek egyszerűen célja lesz az Isten országa, s ahhoz, hogy oda eljussak, oda kell az üzemanyag, oda kell a lelki táplálék, oda kell az én pártfogóm, a vezérlő, megelevenítő Szentlélek. Tudunk-e másképp látni, mint a világ fiai? Tudunk-e másképp gondolkodni, más döntéseket hozni, más eszközöket alkalmazni a mindennapi életben? Ez az, amit szeretne Isten igéje a lelkünkre helyezni. És aztán elhangzik az Úr igéje által, amit a próféta szájába ad, hogy az ige párosul a lélek jelenlétével, és egyszer csak a csontokra rákerülnek az inak, az ízületek, a hús, a bőr, és egyszerűen életre kell az a sokaság, amely eddig halott volt a próféta szemei előtt. Kedves testvérek, ma is sok ember, mondhatjuk, hogy szinte rendkívül fáradt, halálosan fáradt. Nagyon sok ember hordozza magába ennek a világi életnek a nyomorúságát, depresszióját, pesszimizmusát. Sokszor minket is megérint a szele. Van, amikor mi is elkeseredünk, de olyan jó, hogy van Szentlélek, és akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai, és akik minden körülmények között meg tudnak maradni Isten szeretőknek, azoknak az Isten mindent a lélek munkája által a javukra fog majd fordítani. Ott van ez az élő reménység, ez a Szentlélek ajándéka, hogy reggel felébredek, kimegyek az életbe, és nem mindegy, hogy a világ fiai szerint látom azt, vagy az Isten szent lelkével együtt látom azt. Kérjük ezen az estén Isten szent lelkének munkáját, nyissa meg a lelki szemeinket, Isten hintsen meg bennünket tiszta vízzel, az igének a megtisztító erejével. Az Úr Jézus azt mondta a tanítványoknak, amikor ugye Péter vonakodott, hogy megmossa az Úr a lábát, aztán pedig átesett ugye az ellentetjébe, hogy tetőtől talpig mossa meg, és akkor azt mondta az Úr Jézus, hogy ti már tiszták vagytok az ige által, amit hallottatok. Rendkívül fontos a Szentlélek jelenlétében olvasni az Isten igéjét, és Szentlélek által imádkozni, hogy látásunk legyen, Isten szerint való látásunk, mint aki látja a láthatatlant. Istennek igéje áldjon és szenteljen meg bennünket. Engedjük, hogy az Úr a nagy szívműtétet végrehajtsa rajtunk, sőt, ajánljuk fel Istennek a sokszor megkeményedő szívünket, és tudjuk elkérni Jézus Krisztusnak a lelkét, hogy krisztusi módon láthassuk az életet. Ámen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban leborulunk te előtted, és magasztalunk téged azért, hogy Urunk, benned élet van. És amikor mi halódunk, fáradtak vagyunk, sok teher alatt roskadozunk, mert még mindig nem adtuk át teljesen az életünket, még mindig inkább a saját erőnkbe bizakodunk, mint hogy a te erődnek tudnánk átadni magunkat. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk. Tudjuk, hogy sokszor azért engeded ránk az erőtlenségeinket, hogy észrevegyük, hogy ahol véget ér a mi emberi erőforrásunk, te ott tudsz belépni hatalmas, csodálatos erőddel, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújulhasson, és szányra kelhessenek. Úrunk, megvalljuk, hogy annyira hiányzik sokszor az életünkből ez a szárnyalás, ez az öröm, ez a boldogság. Kérünk, Úrunk, hogy küldd el hozzánk a te szent lelkedet, hogy megvigasztalódjon a mi lelkünk, akkor is, amikor kimegyünk a temető kertjébe, akkor is, amikor kimegyünk az életbe, ami sokszor hordozza magába ennek a világnak az elfajultságát, hordozza magába az erőtlenséget, a gyöngeséget, a fájdalmat, a keménységeket. Kérünk, Úr Jézus, hogy elevenítsd meg a mi lelkünket, hadd kaphassuk meg azt az érző hús szívet, hogy láthassuk azt, amit Isten szeretne láttatni velünk, hogy meg tudjon vigasztalni bennünket lélek szerint. Úr Jézus, most is szeretnénk eléd hozni népünket, legyen az a mi magyar népünk, legyen az a gyülekezetünk, a családunk, vagy szerte a világon maga az emberi nemzetség. Könyörgünk, Úr Jézus, hogy hadd legyenek megtérések szerte a világba, és hadd legyenek megújulások a családunkon belül, a gyülekezeteinkbe. Engedd meg, Urunk, hogy életünk, ami a föld porához tapad, megelevenítessék a te igéd fényességében. Könyörgünk, Urunk, hogy légy a betegek gyógyítója, hogy tudják örömmel átvenni azt a gyógyító szeretetedet, Urunk, amit elkészítettél számukra. Könyörgünk a gyászban járó életekért. Urunk, óvd meg őket, hogy megkeményedjen a lelkük a nagy próbatétel alatt, hanem Engedd meg, Urunk, hogy igédet örömmel vehessék, mert Te azt ígérted, Úr Jézus, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy Ezékiel prófétát sem hagytad egymagára abba a pusztaságba, a száraz csontok között, hanem magasztalunk azért, hogy volt hozzá szavad a pusztaságba, és dicsőítünk azért, hogy hívhatta a megelevenítő szent lelket, aki elvégezte az Atya szerető munkáját, élővé tette a holtakat. Urunk, várjuk ezt a Te csodádat, Urunk, lelki módon, és majd annak idején a feltámadás napján is. Tudjuk, Urunk, hogy Te elvégzed a Te szereteted által Jézus Krisztusért, ami életünknek átváltoztatását. Kérünk hát, Urunk, hogy ez a romlandó hadd legyen majd romolhatatlanná, s ez a földi mennyeivé. Az Úr Jézus Krisztus nevébe könyörgünk a bűnbánati alkalmakért, a pünkösdre készülő órákért, percekért, csendességeinkért otthon és itt a templomba, a gyülekezetbe. Könyörgünk, Úr Jézus, hogy Te áld meg a gyermekeket, az ifjakat, a konfirmandusokat, Urunk, az első úrvacsorai közösségüket. Engedd meg, Urunk, hogy életet vehessenek magukhoz, és ez az élet hadd töltse el őket békességgel és a Te örömöddel, jelenléteddel. Könyörgünk, Urunk, hogy Te áld meg az idős testvéreket, és Te adj nekik türelmet a fájdalmak, a próbatételek hordozásához. És könyörgünk, Urunk, Szentlélek, hogy úgy vidd végbe a Te igédnek munkáját életünkbe, mint ahogyan az eső is megáztatja a földet ezekben a percekben is, és termővé, gyümölcsözővé teszi általa. Urunk, sokszor épp ilyen szomjas a lelkünk is, mint amilyen kiszáradt volt a talaj. Hálát adunk az eső minden egyes cseppjéért. Urunk, tisztíts meg bennünket azzal a tiszta vízzel, amely a mennyből száll alá. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgasd meg minnyájunk könyörgését az Úr Jézus nevében. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.